Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
7 óra 42 perc van, folytatjuk a beszélgetést Vince Péterrel, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetőjével, és hát itt az előző blokk végén ott kötöttünk ki, hogy valójában ugye az állampapírokba való befektetés már nem kecsegtet olyan jó hozammal, ezt ennek ellenére valószínűleg az állampapírok népszerűsége nem nagyon fog veszíteni értékéből, pontosan azért, mert inkább mi szeretünk konzervatívabban, hosszabb távra, jobban tervezhetően befektetni?
Valamelyest fog veszíteni a népszerűségéből, viszont minden portfólióban megvan a helye és a szerepe annak, hogy állampapírt vagy állampapír jellegű kitettségeket tartsunk, viszont azért a korábbi extrém magas hozamokat, úgymond, amit el lehetett érni, ezt a funkcióját, ezt a tulajdonságát elveszíti, ebből adódóan biztosak vagyunk benne, hogy fog csökkenni a népszerűsége.
Beszéljünk egyébként a különböző befektetői attitűdökről. Itt miket szoktatok ti megkülönböztetni, tehát azt illetően, hogy ki az, aki merész befektető, ki az, aki inkább biztonságra megy jobban?
Alapvetően három kockázati kategóriával szoktunk dolgozni, amikor beosztjuk a befektetői stílusokat, ez a konzervatív, kiegyensúlyozott és dinamikus kockázatvállalási hajlandóság. Itt a legfontosabb faktor, ami megkülönbözteti őket, az az, hogy mennyi részvényt tartanak a portfólióban, mennyi részvényt érdemes tartani a portfólióban. Ez azért van, mert hogyha hosszú távra takarítunk meg, és hosszú távra fektetünk be, akkor a reálhozam elérésének egyik legfőbb és oszlopos tagja az maga a részvénykitettség. Ugye ez a hüvelykujj szabály, hogy valójában a részvénykitettség az, ami reálhozamot tud megbízhatóan, de kizárólag hosszú távon generálni, viszont a részvénykitettség a legkockázatosabb része is ezeknek a portfólióknak, ergo minél inkább konzervatívabbak vagyunk, annál kisebb ilyen részvénysúlyt szoktunk javasolni, hiszen aki nem mer annyira kockázatot vállalni, esetleg megijed egy-egy piaci korrekciónál, hogyha a portfóliójában eséseket tapasztal, akkor nála inkább érdemes ezeket tompítani nagyobb, illetve olyan kitettségekkel, amik kevésbé volatilisek, kevésbé zizegnek, úgymond.
Ez nagyon érdekel, hogyha egy kis befektető megjelenik nálatok a banknál, és szeretne valamilyen befektetési portfóliót felépíteni, akkor általában mi szokott a legjellemzőbb alapattitűd lenni? Általában milyen kérdéseket szokott feltenni az irányotokba? Van-e elképzelése azzal kapcsolatban, hogy hogyan szeretné felépíteni a portfóliót, vagy itt abszolút ráruházza ezt a jogot az alapkezelőjére?
Elsősorban privátbanki szegmensben dolgozunk, itt mi az advisory desk keretében, ugye erről tudok némileg nyilatkozni. Itt az az általános tapasztalat, hogy van egy bizalmi kapcsolat az ügyfél és a bankára között. Az ügyfél úgy érkezik meg, hogy feltételezhetően akár saját bevallása szerint nem ő ért ezekhez a piaci folyamatokhoz, a privát bankárára bízza és neki adja azt a mandátumot, hogy jöjjön oda hozzá, adjon neki tanácsokat. A nap végén az ügyfél dönt a portfólió kialakításáról, az ügyfél fogja meghatározni, hogy mit vásároljon, meg mit adjon el, de a bankár fog segíteni ennek a döntésnek a meghozatalában. Azt látjuk, és ez a magyar piacra valószínűleg minden szegmensben jellemző, hogy gyakoribb a konzervatív mentalitás, gyakoribb a kockázatkerülő mentalitás. Azokat a pénzeket, amiket kemény munkával megszereztünk, és a számlánkon tárolunk, annak az értékének, nominális értékének a megőrzése szokott lenni mindig az elsődleges. Ha ez megvan, akkor tudunk foglalkozni azzal, hogy ezt szépen reál értéken is megőrizzük, az infláció ne egye meg úgymond a pénzünket, és gyarapítsuk is. Azokból az ügyfelekből van, én úgy gondolom, kevesebb Magyarországon, de ez lehet, hogy jellemző egyébként világszerte is, akik nagyon hozamélyesek, belőlük kevesebb van, de azért vannak ilyenek is.
Tehát akkor abszolút már többségében megelégszünk azzal, hogy egy 10 éves időtávon értékálló maradjon a befektetésünk, és az inflációval ne csökkenjen annak az értéke.
Sokan megelégednek ezzel, talán nagy átlagban azt mondanám, hogy van egy fajta hozamelvárás azért, viszont az is egy érdekes tapasztalás, hogy sokan, akik elmondják magukról, hogy ők bírják a kockázatot, tűrik azt, hogyha visszaesik, a valóságban mégis mást hoz az élet, úgymond, hiszen ha megtapasztalnak egy tényleges korrekciót, akkor sajnos sokan hajlamosak pánikba esni, és kivenni a pénzünket, úgymond, vagy feltörni ezt a befektetést. Ez ugye nem egy célszerű dolog, ez ilyen befektetési pszichológiai valami, amit pont a bankár hivatott kezelni, hogy megnyugtassa az ügyfelet, hogy ki kell ülni ezeket a korrekciókat, és hogyha kiüljük, akkor hosszú távon nagyobb esélyt látunk arra, és nagyobb esély lesz arra, hogy ismét a pénzénél lesz, és ismét növekedni fog ennek a portfóliónak a reál értéke.
Említetted az első blogban, hogy ugye a hozam csökkenés miatt az az egyik javasolt irány, stratégia, hogy a portfóliónkban 50%-os legyen a részvényarány, igaz? Így fogalmaztál?
A jelenleg kiadott ajánlókban ugye van három kockázati kategória, és valóban a dinamikus kategóriában a hüvelykúj szabályos, az irányadó részvény súlyunk most ebben a mintaportfólióban 50%.
Egyébként a magyar piacon gyakorlatilag, hogyha részvénybefektetésről van szó, akkor hát csak a blue chipek, 90%-ban ők bonyolítják le a forgalmat, nem a buxon belül. Vagy több mint 90%-ban. Elég nagy az eltolódás az irányukba.
Igen, érdekességképp egyébként annyit érdemes még tudni, hogy mi, amikor egy hosszú távú vagyonelemet tervezünk, akkor azt szoktuk mondani, hogy mi világbefektetők legyünk, nem csak Magyarországra fókuszáljunk, akkor is, ha itthon lakunk, forintban kapjuk a fizetésünket, a MOL-t, az OTP-t, a Richtert ismerjük névről, és akár találkoztunk vele utcán is. Ezzel szemben és emellett is olyan portfóliót tartsunk, ami egy globális befektetőnek a vagyonának felelhet meg. Mit jelent ez? Tudjuk, hogy Észak-Amerika, mondjuk az Egyesült Államok, az a világ részvénypiacának több mint 60%-át, 65%-át fedi le piaci kapitalizáció szerint. Ott van még mellette Nyugat-Európa 10-néhány%-kal, fejlődő piacok, és Magyarország az valójában ilyen 0,0%. Nagyon jelentéktelen. Így akkor járunk el jól, hogyha mi legalább megpróbáljuk lekövetni ezt a referenciát, ezt a benchmark portfóliót, hiszen a tőkepiac, a részvénypiac motorja azért továbbra is, és a közeljövőben is Amerika marad. Magyarország és Közép-Kelet-Európa vonzó befektetési lehetőségeket kínál, nem mellesleg azért, mert relatíve más országokhoz, más régiókhoz, és historikusan magához képest is most igen olcsónak minősül. Tehát alapvetően szeretjük a régiót, szeretjük Magyarországot is, mint részvénypiac, és igen, főleg itt a blue chipekre kell gondolni, hiszen ők teszik ki a részvénypiac jelentős részét, de Észak-Amerika, Európa, stb. Ez még mindig a részvényportfólió egyik motorja tud lenni.
Említetted szintén az első blogban, hogy vannak abszolút hozamú alapok. Ez pontosan mit jelent?
Abszolút hozamú alapoknak nevezzük azokat, amik nem kötik magukat valamilyen referenciához. Kontrasztként például egy észak-amerikai részvényalap, az nagyjából kizárólag észak-amerikai részvényeket tud vásárolni. Akkor is, ha éppen megy a piac, akkor is, hogyha esni fog a piac, maximum annyi szabadságfoka van, hogy észak-amerikai részvényeken belül rotál és forog és másokat választ, vagy éppen egy kicsit alulsúlyozza és több készpénzt tart. Ezen szemben egy abszolút hozamú alapnak megvan az a szabadságfoka, hogy válogasson szinte bármilyen eszközosztályok között, fölvegyen derivatív ügyleteket, származékos ügyleteket, ezek ugye kockázatosabb ügyletek, vagy akár shortoljon is, azaz profitáljon, akár eső részvénypiaci körülmények között.
Vagy devizapiaci.
Vagy devizapiaci, így van. És azért gondoljuk azt, hogy az abszolút hozamú stratégiáknak most állhat a zászló, mert értékeltség alapon a globális részvénypiacok, és főleg Észak-Amerika, az most ilyen csúcsok között van, csúcsok körül van, és viszonylag drágának, vagy átlag fölötti árazásúnak mondható. Elképzelhető tehát, hogy ez a bika piac, amit ugye 2023-ban tapasztaltunk, meg idén az első fél évben, ez nem fog tovább menni, lehetséges, hogy most egy oldaladás lesz, sőt, akár egy korrekció is benne van a pakliban. És ilyen volatilis időszakban, hogyha esetleg számítunk valóban egy trendfordulatra, akkor egy jól menedzselt, abszolút hozamú stratégiát követő alapkezelő az képes lehet arra, hogy akár ebből is profitáljon, és értéket teremtsen a befektetőinek.
A beszélgetés végén szeretnék még talán különlegesebb eszközosztályokról szót ejteni, bár nem tudom, hogy mennyire számít a magyar piacon különlegesnek, hogy árupiaci termékekben mondjuk aranyba fektetünk.
Az arany érdekes befektetés. Én úgy gondolom, hogy egyre kevésbé népszerű, főleg a fiatalabb befektetők körében, viszont mi úgy kezeljük az aranyat, mint egy nagyon erős diverzifikációs eszköz. Minden kockázati kategóriába javasoljuk, általában javasolni szoktuk, nyilván ügyfél kívánásai szerint, az aranynak valamilyen fokú bevonását, egész egyszerűen amiatt, mert nagyon alacsony az együttmozgása más eszközosztályokkal. Ez azt jelenti, hogy ha a részvénypiac emelkedik vagy esik, a kötvénypiac emelkedik vagy esik, az aranynak a teljesítménye ettől viszonylag kevéssé fog múlni. Tehát van egy olyan eszközünk, ami hosszú távon képes megőrizni a reálértékét. Ugye az aranynak van egy ilyen históriája, emiatt egy nagyon jó diversifikációs eszköz tud lenni.
És mi a helyzet az ETF-ekkel, és példának okáért ugye nem olyan rég néhány hónapja Bitcoin ETF is elindult, ez Magyarországon ismert már valamennyire?
Igen, én külön kezelném ezt a kettő témát egy kicsit. Az ETF-ek azok is tulajdonképpen befektetési alapok, alacsonyabb költséggel dolgoznak, mint a hagyományos befektetési alapok, viszont ez azzal jár, hogy jellemzően passzívan vannak kezelve, azaz egy indexhez kötődnek, úgymond mondjuk Észak-Amerikához, Európához, vagy valamilyen szűkebb szektorhoz, nincs aktív kezelés, és nincs aktív menedzsment kockázatkezelés mögötte. Azoknak a befektetőknek ez egy jó megoldás, akiknek erre nincs szükségük, és úgy gondolják, hogy ők megelégszenek azzal, hogy valamilyen referenciát lekövetnek. Itt értelemszerűen nagyobb melóra van szükség a befektetőtől, hogy kövesse ezeket a piacokat.
Igen.
A Bitcoin pedig egy viszonylag friss termék, sokan már nevezik új eszközosztálynak, én nem lennék ilyen bátor. Van bennem némi szkepticizmus, hogy ez egy portfólióban milyen helyet tudna elfoglalni. Itthon még biztos vagyok benne, hogy nem igazán ismert, nem igazán népszerűek ezek az ETF-ek, maximum a fiatalabb generáció körében lehetnek érdekesek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt jártál nálunk. Az elmúlt egy órában a Reggeli Monitor vendége Vince Péter volt, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője. Gyere máskor is, további szép napot kívánok
neked. Köszönöm, szép napot.
Hamarosan friss hírekkel jelentkezünk itt a Trend FM-en a Reggeli Monitorban. Előtte még zenélünk és közlekedünk, maradjanak velünk.
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.